A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, a mai estén folytatva a hitvallás egyes tételeinek a tanulmányozását, szemlélését, Jézus Krisztusról szeretnék beszélni, hitvallásnak azon formulájával, hiszek Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, tehát Istennek az egyszülött fiában. Jézus Krisztus hitünk szerzője, a megváltó, aki által az üdvösséget elnyertük, aki által az egyházhoz tartozhatunk, és akiben fölfedezhetjük, ki az ember, fölfedezhetjük az embernek a méltóságát, és föltárulkozik előttünk az Atya titka. Végtelenül szereti az embert. Jézus Krisztusnak a személyét, művét szeretném néhány szempontból megvilágítani, nem is kimerítően, hiszen a tematikus felsorolásban Jézus tanításáról, szenvedéséről, megváltásáról majd tavasszal nagybőjt idejében lesz egy katekézis tanítás. Most inkább a személyére szeretném irányítani a figyelmet, amely figyelem talán segíthet abban, hogy elmélyüljünk Jézus Krisztus személyének a részben megismerésében, részben pedig egyfajta teológiai reflexiót is csináljunk. Nyilvánvalóan akkor a mai estének az alapkérdése ez, ki ez az ember? Kicsoda valójában ő? Aki asszonytól született, és ő alávetette magát a törvénynek, hogy kiváltson minket a törvény szolgaságából, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük. Ezt olvassuk a Galata levél 4. fejezetének 4. és 5. versében. Ki ez az ember? Lehetséges ez? Létezik olyan valaki, létezett olyan valaki, aki kiválthat bennünket a törvény szolgaságából, hogy fogadott fiak legyünk? Lehetséges ez? Amikor azt a kérdést tesszük fel, ki ez az ember, akkor szembesülünk mi magunk is azzal az evangéliumi történettel, amikor Pétert, tanítványokat kérdezi Jézus, mit mondanak rólam az emberek, kinek tartanak. És érezzük ennek a történetnek a feszültségét, amikor szinte szűkül a kör, és mindenki pontosan tudja, most meg fogja kérdezni, te mit mondasz? Hát ti mit mondatok? Ti kinek tartotok engem? Ki ez az ember? És akkor itt van előttünk Péternek a válasza, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Látunk egy embert, ismerhetjük anyját, apját, és akkor valaki azt mondja rá, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Látunk egy embert, aki egészen rendkívüli módon tanít, erővel. Nem úgy, mint a tanítók, nem úgy, mint a farizeusok, nem úgy, mint az írástudók, hanem erővel teszi ezt. Ki ez az ember? Látunk egy embert, aki betegeket gyógyít meg. Vaknak visszaadja látását, süketnek hallását. Van egy ember, aki elmegy a börtönben sínlődőkhöz, hogy szabadságot hirdessen. Van egy ember, aki elmegy és a szegényeknek hirdeti az evangéliumot, a szabadság evangéliumát. Honnan veszi az erőt? Lehetséges-e ez? Vagy honnan veszi a tekintélyt? Honnan veszi a bátorságot? Ki vagy te, Názáreti? Ki vagy te, Jézus, akit szeretnénk megismerni? Akiről oly sok mindent mondtak, oly sok mindent hallottunk. Te mit mondasz magadról? Ki vagy te? Hitvallásban elmondjuk az egyháznak a megformázott szavait, és közben teljesen személyes meggyőződésünké, hitvallásunká formálódik az. Az emberről, Jézus Krisztusról, hitünk forrásáról beszélünk, arról az emberről, aki ott van hitünk indulásánál. 16. Benedek pápa beszél a hitről, Jézus Krisztusról, és azt mondja, a mi hitünk indulásánál, forrásánál nem egy ideológia, nem egy eszmerendszer áll, hanem egy személy és egy személlyel való találkozás. Ez a személy pedig a názáreti Jézus Krisztus. De hát kicsoda ő, akiért érdemes életet formálni, akiért érdemes új gondolkodásmódot beengedni az életünkbe, akiért érdemes testvéreket elfogadni, érdemes keresztet hordozni, érdemes a világ látványosságává lenni, és mégis tudjuk, hogy jó helyen vagyunk, mert az életünk az ő kezében van, és jó helyen van. Hozzá hasonulunk, azonosulunk názáreti Jézus Krisztushoz, akiről hittel valljuk, az Isten fiának bizonyult. Ki ez az ember? Testvérek, mai estén induljunk ki az ősegyház tapasztalatából. Hogyan gondolkodott az ősegyház? Hogyan gondolkoztak azok, akik találkoztak vele? A tanítványok, az apostolok, akiket meggyógyított, az első közösség tagjai mit tudtak róla? Találkoztak egy emberrel, aki föllépett, erővel tanított, hatalmas jelek kísérték az ő tanítását, és valami egészen új módon beszélt az Istenről. Új módon beszélt a törvényről, sőt, új törvényhozóként mutatta be önmagát. Tódultak hozzá az emberek, sokan hallgatták, sokan napokon keresztül úgy, hogy megfeledkeztek még arról is, hogy éhesek, hogy étkezniük kellene, megfeledkeztek arról, hogy biztonságos helyre kellene költözniük, mert lebilincselte őket. Sokan akartak egészen közel menni hozzá, és lettek tanítványokká, és lettek néhányan, 12-en a kiválasztottak, akiket ő maga hívott meg, azért, hogy vele legyenek, hogy nála legyenek, hogy átadja a küldetést, hogy átlelkesüljenek a tanítást hallgatva, azáltal, hogy vele vannak, hogy megismerik őt, hogy megszerethetik őt, kiválasztja a 12-t. Mennek városról városra, sokszor kerülve azt, inkább csak a város szélén, falvakban fogja Jézus megkezdeni a tanítását. És mert annyi sok jót mond az Istenről, és olyan erőt tapasztalnak meg benne, viszik hozzá az emberek a betegeiket. Gyógyíts meg, ha csak ruhája szegélyét érintem is, erő árad ki belőle, és meggyógyulok. Lelkesednek ezért az emberért. Persze az írástudók, a vallásnak a hivatalos képviselői gyanakodnak, féltik a vallást, hiszen idegen elnyomás alatt is vannak. Miért kellene egy forradalom, miért kellene egy forradalmár, hiszen volt már ilyenből több is, mindig csak baj következett ebből, óvatosak. Aztán úgy tűnik, hogy sértegeti a vallásunkat is, nem tiszteli eléggé a törvényt, különösen a szombat tisztálkodásnak a törvényeit. Gyanús ez az ember. Akik mellette vannak, lelkesednek. Lelkesednek, mint Péter, aki azt mondja, hogy én kész vagyok arra is, hogy meghalljak érted. Talán még büszkék is ezek az apostolok. Mennek Jézussal, követik őt, valamiféle szent öntudat ébred bennük, mi vagyunk a kiválasztottak. Lehet, hogy ebből tényleg valami lesz. Lehet, hogy tényleg ő a messiás. Olyan furcsa dolgok kísérik az ő személyét, egyéniségét. Oly vonzó módon tanít, és a csodái is oly hatalommal bírnak. Olyan, mintha tényleg ő lenne az a próféta, akit megígértek nekünk. Hiszen prófétai jeleket tesz. Megtisztítja a templomot, úgy tanít, mint a próféták, jövendelőseket mond, új törvényhozóként is megjelenik. Fölmegy a hegyre, mint Mózes, és meghirdeti az új szövetség új törvényét, és beszél a gondviselésről, beszél az ellenség szeretetről, beszél a kiengesztelődésről, ami a törvény szerint értelmezhetetlen. És beszél arról, hogy boldogok a lélekben szegények, boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, boldogok azok, akik sírnak, boldogok azok, akik nélkülöznek, és boldogok azok, akikre hazudozva mindenféle rosszat mondanak. Meghirdeti az ő országát és ennek az országnak az új törvényét, és azt is, hogyan lehet ehhez az országhoz csatlakozni. És magára veszi az ószövetségi papi funkciókat is. Papi magatartást is tanúsít a prófétai és a törvényhozói mellett. Ő kész arra, hogy új módon mutassa be az áldozatot. Azt az áldozatot, amelyet évszázadok óta bemutattak, a bakok és a bikák vérét, az egészen elégű áldozatot, és amely az Ószövetségé, amely a múlt, amely nevelő Krisztusra, nevelő arra, hogy fölismerjék a Messiást, nevelő arra, hogy ébren tartsa a népben az ígéretnek a beteljesedését, hogy ébren tartsa a vágyat, az Isten betölti az ő ígéretét, elküldi a Messiást, elküldi a fölkentet. De aki itt van, mintha túllépne ezen, mintha tisztelné is, de többet is mondana. Aztán, amikor a lelkesedésük kiteljesedne, akkor valami szerencsétlenség történik. Összefognak a politikai hatalmasok, összefognak a vallási vezetők, megjelenik az emberi féltékenység, gyengeség, megjelenik az árulás, és egyszer csak azt veszik észre, akit ünnepelve kísértek be Jeruzsálembe, és hozsonnát kiáltottak, és újongtak, mert megérkezett a Messiás, most a feszítséget hallják, ott vannak a Golgotán, nem maguk sem tudják, hogy hogyan, és az ember ott van a kereszten, ruháitól megfosztva, szabadságától megfosztva. Még néhány mondatot képes kimondani, ma még velem leszel a paradicsomban, még kimondja azt, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet, kimondja, beteljesedett, és aztán mindennek vége. Ki ez az ember, aki csak lehajtja a fejét? Ott a százados meggyőződik arról, hogy vajon meghalt-e tényleg, hogy elvégezze a dolgát, és mehessen haza. Néhányan ott maradnak a keresztövében. Aztán, ahogy a körülmények engedik, és ahogy a törvény előírja, próbálják megadni a végtisztességet, de sietni kell, mert jön a szombat, és aztán megy mindenki haza. Egy szép történet, szép karrier, egy újabb emberi próbálkozás, pedig annyira hittünk benne, annyira meggyőző volt, de hát vége. És akkor várjuk-e tovább Messiást? Várjuk, igen, mert nem ő volt az. Pedig azt hittük. Pedig úgy gondoltuk, hogy ő lesz az, aki helyreállítja Izrael országát. Ő lesz az, aki a rendet végre helyreállítja. De hát csalódnunk kellett ismét, mondják az emmauszi tanítványok. A názáreti Jézus Krisztus esete. És aztán néhány ember a maga magányában, maga bizakodásában, maga reménytelenségében összebújik, és egyszer csak jön egy asszony, és azt mondja, találkoztam vele, él. Aztán jönnek a tanítványok közül ketten, és ők is ugyanezt mondják. És egyszer csak megjelenik az zárt ajtón keresztül. És szétfeszít minden emberi elgondolást, szétfeszít minden emberi törvény, szétfeszít mindent, ami szűkös, ami emberi, ami töredékes, és valami egészen új világ tárul föl, és békességet hirdet. Békesség, én vagyok, ne féljetek. Ki ez az ember? És megjelenik többször az 500-nak, a 72-nek, megjelenik, amikor a tóparton reggelit készít a tanítványoknak, akik visszamennek halászni, hogy megéljenek. Megjelenik még néhányszor, beszél a lélek elküldéséről, beszél a bűnbocsánatról, és aztán egyszer csak összegyűjti a tanítványait Galileában, megerősíti bennük mindazt, amit tapasztaltak, amit láttak, menjenek és hirdessék, tanítsák mindannak megtartására az embereket, amit ő nekik tanított, és akkor szemük láttára fölemelkedik, eltűnik. De ígéretet tesz, én minden nap veletek vagyok a világ végezetéig. És ezek a tanítványok, apostolok összegyűlnek, és akkor kérdezgetik önmagukat, kérdezgetik egymást, kicsoda ő? Ha tényleg ő az Isten fia, ha tényleg ő a messiás, mert hogy hisszük, hogy újból él, akkor mindaz, amit tanított az ellenség szeretetről, mindaz, amit tanított a gondviselésről, mindaz, amit tanított a megbocsátásról, az igaz, mert hiszen a halálból visszatért. Mert hiszen az Atya igazolta őt. Mert akkor igaz az, amit az Atyáról mondott, hogy ő szeret bennünket, hogy ő törődik velünk, hogy ő önmaga életével akar megajándékozni. Akkor igaz az, hogy hántsuk le magunkról a törvénynek a rabigáját, és éljünk szabadon a benne fölismert igazságnak megfelelően. És akkor tényleg igaz az, hogy ő az igazság, az út és az élet, és nincs más. És akkor tényleg igaz, hogy az Isten hűséges. Tényleg igaz, hogy megújítja az ő szövetségét. Tényleg igaz az, hogy az embernek küzdenie kell a gyengeségével, bűneivel, de tényleg igaz az, hogy Isten gyermekei vagyunk, egymásnak pedig testvérei. És akkor hogy ne lenne igaz az, ha mi az ő utasítására kimondjuk a kenyérre és a borra, testem és vérem, akkor az Krisztus teste és vére. Hogy ne lenne igaz az, a víz tisztára mos bennünket? Miért ne lenne igaz, a lélek megújítja a lelkünk ifjúságát? Megszabadulhatunk bűneinktől, van mód elköteleződni végérvényesen egyszer s mindenkorra. És aztán az ősegyház tagjai bátran kimerik mondani, igen, ez az ember Isten fia. Nem tudjuk hogyan, nem is reméltünk ilyen messiást, de ő az Isten fia, sőt, megváltunk. És aztán adják tovább az örömhírt, az Isten fia belépett az ember életébe. Az Isten fia megtestesült emberré lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk. Ki ez az ember, kérdezi folyamatosan a keresztény közösség, kérdezi a világ is. Kérdezi ugyanezt, amikor már távolinak tűnik Krisztus második eljövetele, kérdezik ugyanezt a keresztény üldözések korában, ha ő a messiás, ő az Isten fia, akkor kell, hogy odaadjuk az életünket. Ne tagadjuk meg őt, mert ha mi megtagadjuk, akkor nem tud önmagának elismerni bennünket. És ugyanezt a kérdést teszik fel a tudatos reflexióban, akkor is, amikor a filozófusok leülnek és gondolkodnak, de hát lehetséges ez? Nem fél, ami fér a mi kategóriáinkba, hogy az Isten belépjen az ember világába, hogy a megfoghatatlan, a teljesen mindent fölülmúló, a hatalmas magára veszi az embernek a kicsiségét. És mégis próbálják a teológiai, filozófiai reflexiót is ezen értelmezési pontból kiindulóan megfogalmazni. Aztán értelmezik más vallásokhoz viszonyítva. Tehát hogyan is van? Hallottunk már erről más vallásokban is, mintha az ember Isten lenne, mintha isteni tulajdonságokat birtokolna, mintha hatalmas varázsereje lenne. De a mi Krisztusunk nem ilyen. A mi Krisztusunk más. Ő nem egy varázsló. Aztán ugyanezt a kérdést fölteszik akkor is, amikor próbálják meghatározni az új közösség tagjai a zsidó valláshoz való viszonyukat. Érvényesek-e még az Ószövetség törvényei? Meg kell-e azokat tartani? Vagy már Krisztus teljesen új szövetséget hozott, értékesek voltak ő hozzá vezető úton, de teljesen fölöslegessé válnak Krisztus óta. Várták a messiást, várták a főpapot, az újat, az örök főpapot, és akkor kimondják, de hát Krisztus az. Krisztus az, aki betölti a proféciákat. Krisztus az, aki beteljesíti az írásokat. Krisztus az, akit ismerünk, aki itt volt közöttünk, aki tanított bennünket. Ő az. Ő az, akinek el kellett jönnie. És ugyancsak keresik erre a kérdésre a választ, ki vagy te, názáreti, amikor mennek a pogány nemzetekhez, és beszélnek arról, mi találkoztunk az Isten fiával. Mi ismerjük a názáretit, aki képes megbocsátani a bűnöket, képes fölemelni az embert. És amikor vitatják, no de ez lehetetlen, akkor ők tanúságot tesznek róla. A közösség életükkel, a szeretetükkel, a szegényekről való gondoskodásukkal, a kereszthordozással, a megrendíthetetlen reményükkel, reménykedésükkel, és a pogány népek, a körülöttük élők egyszerűen csak elfogadják. Beszéljetek nekünk a Krisztusotokról. Honnan van az erőd, honnan van a bátorságod? És akkor a közösség tagjai beszélnek Jézusról, a boldogságról, az atyáról, beszélnek az ember és ember testvériségéről, az egységről, beszélnek a lélek erejéről, és egyszerűen átveszik, mindazok, akik hallgatják, átveszik a lelkesedésüket, megismerik Krisztust, a názáreti Jézus Krisztust, döntenek mellette, és boldog az életük. Kicsoda ez a názáreti? Jézusnak a neve azt jelenti, Isten megszabadít. Jézus korában is nagyon sok gyermek viselte ezt a nevet, mert remélték, várták, az ő gyermekük lesz a messiás. Isten megszabadít, erről beszél az angyal, amikor Máriát köszönti, ezt olvassuk a Máté evangéliumának első fejezetének 21. versében, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. Ő a szabadító. Ugyanezt olvassuk Péter apostolnak, az apostolok cselekedeteinek 4. fejezetének 12. versében. Péter apostol mondja, nem adott más név az ég alatt az embernek, akiben üdvösségünk lehetne. Csak a Jézus. Jézus neve, aki a Krisztus. Tehát az a meggyőződés vezeti a keresztényeket, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Ember és Isten. Jézus Krisztus a szabadító, és ez az ő messiási küldetésének a lényege. És ebből a szempontból ilyen várakozással várják őt, szabadítani fog bennünket. és így jelenik meg a mi életünkben is. Szabadít mindattól, ami rossz, ami megköt, ami gúzsba köt bennünket, ami régi, ami pusztulásba vezet, ami mérgez bennünket. Jézus így lép fel nyilvános működésekor is, most már tudjuk, most már bátran reflektálhatunk, hiszen nem varázslóról van szó, így lép fel a gonosz lélekkel kapcsolatban is, mint szabadító, és így hirdeti meg Isten országának az örömhírét. És mint szabadító jelenik meg az életünkben is, mert megkapjuk általa Isten fiainak a szabadságát, aki által bátran kiálthatjuk Abba, Atyám. Nem tehetnénk ezt meg, ha nem ismernénk Krisztust. Honnan vehetnénk a bátorságot, honnan gondolhatnánk, hogy mi az Istent Atyánknak nevezhetnénk, ha nem Krisztus miatt. Nevezhetnénk Teremtőnek, Hatalmasnak, Seregek Urának, a Seregek Vezérének, a Felhők Urának, ahogyan a titkot megtartva választott nép nevezte is őt, de Atyának nem. Atyának Krisztusban nevezhetjük. Jézus Krisztussal kapcsolatban, Jézus személyével kapcsolatban nagyon gyorsan, nagyon korán kialakul az a meggyőződés, különösen Pál apostol tanításában, hogy Jézus a Krisztus. Ő a Krisztus, a Messiás, a Fölkent. Ő az, akit vártunk. Isten Szentlélekkel kente fel őt, az ő küldetésének a kezdetén. Megkapja az Istennek az erejét, benne él azért, hogy ezzel az erővel tudjon szabadítani, ezzel az erővel tudjon új élettel megajándékozni mindenkit. Égből szállt alá, olvassuk János evangéliumának 3. fejezetének 13. versében. És erre irányul a kísértése is, ahogy egy alkalommal erről már beszéltünk. Szállj le a keresztről, vagy ugor le a templom párkányáról, a magasból emelkedj alá. Hát így várnak téged, így kell messiásnak lenned. Ez a mi várakozásunk, törzs be a mi várakozásunkat. És ő ezt nem teszi. És ő a szenvedő szolga. Ő az, aki magára veszi az Ószövetségnek a kutatását, kutakodását, gyönyörű képeit, prófétai látomását, amit leginkább Izajás prófétánál olvasunk a szenvedő szolgáló szóló énekekben. Nem fél ettől. Nem fél attól, hogy azt a testet, melyet magára vesz, azt engedje megtörettetni. Nem fél attól, hogy betegségeinket magára vegye. Nem fél attól, hogy rút legyen az arca, testében egyetlen épp hely sem legyen, ahogyan a profécia szól erről, és a fára viszi a gyengeségeinket. Magára veszi és beteljesíti a szenvedő szolgának a képét, azért, hogy mi a szolgák szabadon tudjunk élni. Életét adja váltságul sokakért. Olvassuk Máté evangéliumának 20. fejezetében. És ő az, aki buzdít bennünket a kereszthordozásra. Ő az, aki a szenvedő szolgának a képét kiteljesíti ránk is, bevon bennünket is ebbe a látomásba és ebbe a valóságba, éppen azért, hogy ne féljünk a szenvedéstől, ne féljünk a küzdelemtől, a megtörettetéstől, ne féljünk attól, hogy oda kell adni az életünket testvéreinkért, vagy csak egyszerűen gyengeségeink, bűneink következményeként kell hordoznunk, mert a szenvedő szolga magára vette betegségeinket, gyengeségeinket, és fölvitte a fára, bemutatta az engesztelő áldozatot az Atyának. Krisztusnak bizonyul, Krisztusnak, Messiásnak, Fölkentnek. És minden egyes alkalommal, amikor vállaljuk küzdelmeinket, kereszthordozásainkat, akkor mi magunk is ebben a krisztusi méltóságban merülhetünk el, és fedezhetjük fel méltóságunkat. Testvérek, most meghallgatjuk testvérünket, aki a keresztről, kereszthordozásról szeretne rövid tanúságtétellel erősíteni, bátorítani bennünket. Kérlek, gyere!
Én Ildikó vagyok, és ő a férjem Tamás. Mi a Pécsi Neokatekumenális Közösség tagjai vagyunk, és ma este szeretném megosztani az én tapasztalatomat Krisztusról. Annyit szeretnék bevezetőül mondani, hogy én 16 éves voltam, 20 évvel ezelőtt, mikor a közösségbe kerültem, és vallásos voltam ugyan, de azt gondoltam, hogy az a keresztény ember, aki teljesíti a törvényt, és akkor tetszeni fog az Istennek, és akkor az Isten megvalósítja vele mindazt, ami le van írva az Új Szövetségben. Ugyanakkor én egy nagyon neurotikus állapotban voltam, és azt tapasztaltam, hogy magányos vagyok, nem tudok igazán kapcsolatot teremteni az emberekkel, és ez volt az én betegségem. És ez kényszerített arra, hogy egy utat keressek, és akkor találtam a közösséget. És az történt, ahogy hallgattam az Isten szavát, és a testvérek között voltam, hogy Isten lassan visszahelyezett engem a valóságomba. Engedte látni, hogy ki vagyok. Ez nagyon lassan, fokozatosan történt. És kezdtem látni azt, hogy nem vagyok jobb, mint mások, hogy bűnös ember vagyok, sokszor komolyan bűnös, és ugyanakkor tapasztaltam azt is, hogy az Isten engem mégis szeret. És láttam ezt abban, hogy befogadott a közösség, hogy fogant a szívemben megbocsátás, hogy kaptam a reményt az Istentől sokszor olyan helyzetekben, amikor nem is gondoltam volna. És lassan kihúzott Isten engem ebből a neurózisból. És akkor láttam azt, hogy Krisztus valóban az, aki tud gyógyítani. Aztán az történt, mivel semmilyen reményem nem volt arra, hogy én valaha is férhez megyek, hogy megismertem a Tamást, aki azonban nem volt vallásos, és úgy nézett ki a dolog, hogy ebből így nem lesz semmi, és Istenre bíztam a dolgot, hogy döntse elő, hogy mi lesz a sorsunk, és az történt, hogy a Tamás jött az egyházba, és felnőttként lett megkeresztelve a közösségben, és most már 13 éve vagyunk házasok. Aztán ebben is láttam az Istennek a beavatkozását. Aztán született az első két gyerekünk, és sok nehézséget láttam én ebben, komolyan megszenvedtem a két kicsivel, és alig vártam, hogy visszamehessek dolgozni, és nem értettem, miért olyan fontos az élet továbbadása, amikor nekem meg kéne valósítanom önmagam, és azt láttam, hogy az önmegvalósításban nem találtam boldogságot, és akkor egyszer meghallottam, hogy Isten hív engem erre, hogy adjam tovább az életet, és végül engedtem neki, de komolyan kockáztattam, mert nem gondoltam volna, hogy ebből valami jó fog kisülni, és megszületett a harmadik gyerekünk, és azt látom, hogy ebben nagyon sok örömünk van, persze az első kettőben is, és azt látom még, hogy ez az öröm, ez nem tőlünk van. És azt akarom még nektek elmondani, hogy a legkomolyabb találkozásom Krisztussal mindig valami kereszt kapcsán történt, mindig valami nehézség vagy komoly szenvedésben volt, és mindig az történik, hogy amikor találkozom ezzel a szenvedéssel, hogy lázadok, ellenállok és botránkozom, és közben tapasztalom, hogy az Isten milyen türelmes velem, és nagyon fontos ebben a helyzetben nekem az egyház, a közösség, mert innen jön a megmentésem, mert hallom az Isten szavát, és mindig, amikor egy kicsit sikerül megalázkodnom és fölvenni ezt a keresztet, akkor mindig tapasztalom azt, hogy Krisztus megment engem ebből. Valamilyen módon, és sosem olyan módon, ahogy én elképzelem, de adja a megmentést.
Köszönöm szépen, Judikó. Krisztus a szabadító. Nem csak elméletben, nem csak a múltban, nem csak távol, hanem mindannyiunk életében. Talán nem mindig úgy, ahogy szeretnénk, de a keresztben mindig. kereszt az bizonyosság. Az Isten szabadítani akar, új élettel akar megajándékozni. Ezt Krisztusban fedezzük fel. Krisztus az, aki messiásnak bizonyul, és Krisztus az, aki miatt mi bátran hordjuk, viseljük ezt a nevet, keresztények vagyunk. Amely kifejezés nem is a kereszt szóból jön, hanem a krisztusi szóból. Krisztusiak vagyunk, felkentek, az Atya kedvesei. Testvérek, ha kérdezzük, hogy ki ez a kereszten függő, ki az, akivel a kereszten találkozhatunk és a keresztben találkozhatunk, ki az és hogyan szabadít bennünket a gyengeségeinktől, akkor meg kell kérdezni azt is magunktól, miért lett emberré az Isten fia. Egyházunk egyértelműen tanít erről, emberré lett, ami üdvösségünkért kibéküljünk az Istennel, hogy megismertesse velünk az Atya szeretetét, hogy számunkra az életszentség példája legyen, és az isteni életben részesítsen bennünket, ahogyan a II. Péter levél első fejezetében olvassuk ezt. A mi üdvösségünkért, hogy Isten életében részesítsen bennünket, és a kereszt, a szabadításnak a jele, ezt az életet közvetíti számunkra, teszi valósággá, teszi kézzelfoghatóvá számunkra. Katolikus Egyház katekizmusa tanít arról, Jézusnak az egész élete kinyilatkoztatás, a megtestesülése is. Ez a gesztus, hogy olyanná akar lenni, mint én, akarja élni az én életemet, mert szeret. Bennünk is ott van ez a vágy, akit szeretünk, olyanná akarunk lenni, mint ő, részesei akarunk lenni az életének. Sokszor elengedünk szokásokat, kialakítunk újat, mert a szeretet személynek ez jó. A házasság szentségében ez valósul meg, a maga valóságában. Ketten egyé lesznek, és majd új teremtmény valósul meg. És Jézus ezt vállalja értünk és bennünk. Az isteni és emberi természet egyesülése, és ennek a misztériumát látjuk, az ige egyetlen isteni személyében. Testé lesz valóságosan, nem látszatszerűen. Ezt ünnepeljük karácsony éjszakáján, amikor bátran és örömmel hirdetjük, az ige testé lett, valóságos testé. Nem látszatszerint, nem ideig óráig, hanem valóságosan. És ez fontos tartanunk. Sokan adták életüket ezért a tanításért, nem elfogadva egy látszattestnek a realitását, lehetőségét, mert akkor milyen lenne az Isten, akiről Jézus beszél? Aki eljátszik valamit? Aki úgy tesz, mintha szeretne bennünket? Aki úgy tesz, mintha élné a mi életünket? Nyilván nem lenne igaz. Ő testé lesz, hússá lesz, valóságos emberséget ölt magára. Jézus Krisztus megtestesülésébe vetett hitünk a keresztény hitnek sajátos ismertető jegye. Ilyen hittételt más vallásban nem tudunk megismerni. Felfoghatatlan. Sok minden más igen, jelen van, ez nem. Jézusról egyértelműen valljuk és állítjuk, valóságos Isten és valóságos ember. Igaz Isten és igaz ember isteni személyének egységében. És egyértelműen valljuk róla a hitvallásban, így a konstantinápolyi hitvallásban ezt meg is tesszük, született, de nem teremtmény. Mert úgy tűnhetne, mert értelmezhetőbb lenne így, mint ahogyan nagyon sokan hitték is ezt, amikor a keresztény világ döntő többsége ariánus lett, akik vallották, hogy Jézus valami kiváló teremtmény, a legjobb, a legkiválóbb, na de az, hogy Isten legyen, hogy Isten fia legyen, ez elképzelhetetlen. Jézus testvérünké lett úgy, hogy megszűnt volna Urunknak lenni. Csoda ez, egyszerre testvér és egyszerre Úr fölöttünk. Nagyon szépen beszél erről a Kalkedóni zsinat 451-ben, ennek egy részletét szeretném felolvasni, ennek a dekrétumnak egy részletét. A Szent Zsinat így tanítja, egy és ugyanannak valljuk a fiút, ami Urunk Jézus Krisztust, őt, aki tökéletes istenségében és tökéletes emberségében, valóban Isten és valóban ember, őt, akinek értelmes lelke és teste van, és aki istensége szerint egylényegű az Atyával és embersége szerint egylényegű mi velünk, aki hozzánk hasonló mindenben a bűnt kivéve. Az idők kezdete előtt az Atyától született istensége szerint, és az utolsó napokban értünk a mi üdvösségünkért, az Isten szülő Szűz Máriától embersége szerint. Egyházunk a megtestesülés misztériumát úgy fejezi ki, hogy tanítja, Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Két természete van, isteni és emberi, melyek nem keverednek egymással, hanem egyesülnek az ige személyében. Emiatt Jézus emberségében mindent, a csodákat, a szenvedést és a halált is isteni személyének kell tulajdonítanunk, aki a fölvett emberi természet által tevékenykedik. Gyönyörű és küzdelmes megfogalmazás ez. Sok vita után, sok reflexió, sok küzdelem után alakult ki az egyháznak a dogmája Jézus Krisztusról, mely szerint valljuk, hogy valóságos Isten és valóságos ember, a második isteni személy, ami megváltunk, aki értünk és ami üdvösségünkért emberré lett, hogy az isteni természet részesévé tegyen bennünket. Minden tevékenysége tehát, a csodái, a tanítás, a szolgálatok, az isteni személynek a cselekvése. Jézus Krisztusban isteni és emberi akarat van, és az emberi akarata aláveti magát az isteni akaratnak. Valóságos teste volt, ezt valljuk, láthatóvá lett az Isten, és éppen ezért, mert belép a mi valóságos, tapintható világunkba, ezért vesszük a bátorságot, hogy próbáljuk, merjük a művészet nyelvén megfogalmazni, megformálni, és nem félünk attól, hogy a szobrokat, a képeket Istenként tisztelnénk. Jelenvalóvá válik az életünkben, de tudjuk jól, hogy jelképszerűen, és jelenvalóvá válik az életünkben, az Eukarisztiában, az ő egyházában, a kereszthordozásban és a testvéri közösségben. Nagyon szépen olvashatunk erről a tapasztalatról. Orvosra volt szüksége természetünknek, mely betegségben sínődött. Fölemelőre szorult az ember, aki elesett. Elevenítőre szorult az, aki kiesett az életből. A jóhoz visszavezetőre szorult az, aki elveszítette a jóban való részesedést. A világosság jelenlétére szorult az, aki sötétségbe zártak. Megváltót keresett a fogoly, támaszta megbilincselt, szabadítót az, aki a rabszolgaság igáját görnyedett. Vajon értéktelen és jelentéktelen dolgok-e ezek, melyek arra indították Istent, hogy leszálljon emberi természetünk meglátogatására, amikor az emberiség oly nyomorúságos és szerencsétlen állapotban volt? Vajon értéktelen dolog-e a szegénységünk, a küzdelmünk, a kétségbeesésünk, a megkötözöttségünk? Nyilván nem. Jézus Krisztus megtestesülésében egészen új értelmet kap mindez. Mert szabadítóként jön, mert messiásként jön, mert Isten fiaként jön, hogy Isten életében részesítsen bennünket. És testvérek, ha Jézus személyének a titkát keressük és kutatjuk, akkor számomra legmeggyőzőbben, liturgikus, himnikus formában ezt a Filippiekhez írt levél himnuszában olvashatjuk, és befejezésként ezt is szeretném felolvasni. Azt kérdeztük a mai estén, ki vagy te, Názáreti, ki vagy te, Jézus? És ezt olvassuk a Filippi himnuszban. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ő Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Testvérek, kicsoda a názáreti, kicsoda a Jézus, megvalljuk, hogy Krisztus, és örömmel valljuk az Atya Isten dicsőségére, Jézus Krisztus az Úr, az életünk Ura, az üdvösségünk, a szabadítónk. Hát kapcsolódjunk hozzá nagy-nagy bátorsággal, újból és újból. Szeretném a kérdéseket is fölkínálni tovább elmélkedésre. Az első kérdésként talán próbáljuk meg azt megfogalmazni magunk számára, melyik megszólítás fejezi ki legjobban Krisztussal való kapcsolatomat? Ahogyan most megélem, szabadító, király, uralkodó, megváltó, barát, próféta, tanító, mi az, ami leginkább megragad, megérint? Második kérdés, hogyan, milyen módon törekszem Jézus személyének a jobb megismerésére? Az egyház tanításában, hitünk szemlélésében, liturgiában, szentírás olvasásában, a szolgálatban, a kereszthordozásban. És a harmadik pedig, Jézusról állítjuk, hogy szabadító, miben várom szabadítását, miben szorulok rá leginkább az ő szabadító kegyelmére. Kívánom a testvéreknek, hogy bátran és sokszor tegyük fel magunknak ezt a kérdést, illetve nem is magunknak, Názáreti Jézus Krisztusnak. Ki vagy te? Hogyan szemléljelek? Beszélj magadról. Mondd el, mi az, amit szeretnél az Atyáról, az életről, az ember méltóságáról mondani. És ő beszélni fog nekünk. Testvérek, szemlélhetjük a mai estén Jézus Krisztust, a Názáretit. Most pedig induljunk, és szemléljük ugyanazt a Krisztust a testvéri közösségben. Az Úr legyen veletek. Az Úr áldjon, oltalmazzon meg benneteket, s jutalmazzon meg az örök élettel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Menjetek békével, Istennek legyen a hála.